Kedves hallgatóink, a Kamassarok című műsorunkat hallják, a mikrofonnál a műsorvezetők
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Még mindig reflektálunk arra a három beszélgetésre, amikor két húsfér kamasz volt a vendégünk. Nekik tettük fel azokat a kérdéseket, vagy vetettük fel azokat a témákat, amelyekről megelőzően oly sokat beszéltünk. Elmúlt alkalommal a vágyak késleltetése és a szájbervilág digitális világ beszippantó hatása volt a téma, amivel kapcsolatban felelevenítettük az ő mondandójukat, illetve hozzáfűztük a saját megjegyzéseinket. Ha még ezeket fűzzük tovább, illetve aztán a hit kérdésére is tovább megyünk. Érdekes volt az a kérdés, amikor azt felvetettük számukra, hogy hogyan kaptak ők zseppénzt. És akkor az egyik olyasmit mondott, hogy kapott azért valami fix összeget, valami nem túl nagyra méretezett összeget, a másiknál pedig hát inkább talán ilyen alkalmi pénzjuttatások voltak, és aztán abból képződött neki valami magántőkéje, amiből élni tudott, de úgy tűnik, hogy őket konkrétan talán az nem nagyon kerítette hatalmába, hogy a pénzükön valamifajta elismertséget vagy népszerűséget vásároljanak maguknak az osztálytársai körében, mondjuk kisebb-nagyobb meghívásokkal, eleinte nyilván egy tejára vagy szendvicsre szóló meghívással, később pedig hát aztán persze kávé, alkohol, és akkor ettől kezdve ez egy ilyen pálya, amin végig lehet futni. De hát azért te bőségesen találkoztál már olyannal, amikor egy gyerek éppen úgy nem tudta jól használni a pénzt, mint ahogy néha egy felnőtt sem tudja.
Igen, ez érthető, hogy a szülő próbál valamilyen kis zseppénzt adni a gyerekének. Ebben a fejlő azt várja, hogy egy picit önállósul. Ha nagyon bekorlátozom a zseppénznek a célját, akkor bizonyára ezt a fejlődést teljesen elveszem, akkor minek csinálom, ha teljesen kontrollálom, hogy mit tesz vele. Ha nem kontrollálom, akkor könnyen úgy sül el vissza ez a pisztoly, mint ahogy én is igen, valóban többször találkoztam ilyennel, hogy a gyerek úgy érzi, hogy most egy kis lehetősége van, nagyon-nagyon sok mindentől tiltják, főleg ilyen nagyon szigorú családokban, hogy akkor hirtelen úgy, mintha a palackról lekerülne, a forrongó palackról, a dugó kikerülne, vagy nem tudom, hogy hirtelen úgy ki tud szabadulni ez az érzés, hogy na én akkor ezen a pénzzel mit tudok tenni. És hát akkor előfordul az, hogy a szülőnek fogalma sincs, hogy lényegében ez a gyerek hát még oda is adja a pénzt akár a másiknak, hogy figyelj, most vegyél magadnak egy kólát, egy chipset, vagy csak úgy vásárolgat és azt osztogatja, amit ő megvesz. Tehát, hogy valóban azt érzékeli az ember, hogy az a hihetetlen vágy egy kamaszban, kis kamaszban is, de már nagyobb kamaszban is, hogy elismerjenek, hogy elfogadjanak, hogy könnyen kerül egy ilyen zseppénz ilyen szerepkörbe, hogy na aztán majd én azon próbálok valami elismerést szerezni. Nyilván itt ebben a fő baj az, hogy hát ez egy nagyon hamis elismerés lesz, és hogyha valaki hát nagyon megszokja ezt, hogy így sikerült barátokat szereznie, akkor esetleg elveszíti azt a valóságos lehetőséget, hogy hogyan szerezek igazi barátokat. Mindemellett nem tudom arról, te mit gondoltál, kicsit meglepett az, hogy mindkét fiú esetében sokszor adott maga a szülő születésnapra pénzt ajándékul. Ez is egy kicsit olyan, hogy akkor a vágyaiba, ugye az múlt adásban beszéltünk a vágyaknak a kicsit késleltetéséről, hogy akkor a szülő ilyen módon próbálja letudni ezt a felelősséget, hogy na most a gyermekemnek melyik vágya teljesüljön, most akkor legyen iPhone neki, vagy egy videójáték, és akkor kicsit így leadja, hogy hát itt van ennyi pénzt, tett félre, próbáld meg megőrizni, és akkor majd hát csinálja, amit akarsz. Szóval engem egy kicsit meglepett ez a születésnapra pénz, nem tudom, hogy te ezt hogy érezted.
Hát igen, én mondjuk zseppénzügyben mindig azt figyeltem meg a saját diákjaimon, hogy ez egy olyan jó gyakorlat, hogyha van egy rendszeres, kiszámítható, de nem túl bőséges zseppénz kerete a gyereknek, ami tényleg arra költhet, amire akar, de ez tényleg egy szerény összeg legyen, vagy az javasolható, és emellett a szülő pedig alkalmazzon célfinanszírozást. Tehát kulturális, közösségi dolgokat, művészi tevékenységet, azt a gyerek ne a zseppénzéből finanszírozza. Számomra az mindig fura, amikor volt ilyen példa, és talán az egyik gyerek mondta, hogy hallott ilyenről, hogy kapott valamennyi zseppénzt, de az volt hozzá, hogy mindent abból kell megvennie. Na most hát abból nem lehet mindent megvenni, ami egyébként a gyereknek úgy szükséglete, hogy kvázi már fogkrémet is a zseppénzéből vegyen magának. Tehát ez nyilván abszurd. hanem a zseppénz az legyen zseppénz, azaz önállóságot, a felelősséget, akár a takarékosságnak a gondolatát erősítse a gyerekben, és utána pedig, hát ami a szülő számára igazán érték, azt meg a gyerek ne azért hagyja ki, mert a zseppénzéből nem futja, tehát ezt javasolhatjuk.
Igen, nagyobb gyerekeknél tapasztaltam azt, hogy már egyetemista, mondjuk kollégista, és akkor hát valami apanást kap, már nem is zseppénz, hanem azt, amiből ténylegesen el kell látnia magát. És hogy akkor is megmaradnak még ilyen gyerekes vonások, hogy olyan hihetetlennek tűnik, hogy ekkora pénzösszeg, mondjuk 60 ezer forintot kapok egy hónapra, és a szülő azt hiszi, hogy abból majd a gyerek eszik, majd abból vesz valami melegételt, majd abból vesz egy farmert, ha kilukat vagy tönkrement, és azt tapasztalom én legalábbis, hogy ez a nagyobb összeg teljesen félretevődik az aktuális hobbira, vagy vágyra, vagy új telefon, vagy új motor, vagy valami, amit úgy ő kitalált magának már ilyen nagyobb ifjúként. És nincs melegétel, nem vesz semmit, nem tudom, egy ilyen kiflit rágogat maximum, és ilyen hülyeség irányba megy el a nagyobb pénznek a nem kezelni tudása. Ezért nagyon jó szerintem is, amit mondasz, hogy igenis valami kis összeggel kezdjük el ezt a képességet kifejleszteni a gyerekünkbe, hogy azt mire költi, tehát szokja meg, hogy értelmes dologra költi azt az összeget, amit kap.
Hát nekem is volt ilyen középiskolás lány ismerős, aki kollégiumban lakott, és gyakorlatilag nem evett. Tehát bele is csúszott egy jó kis anorexiába, mert a pénzen, amit a szülei ételre adtak természetesen, hát abból ő ruházkodott meg, szépítkezett. Úgyhogy hát ennek aztán nyilván egyébként felnőttbe is láttam ilyet, aki aztán messze menőkig nem tudott a pénzzel mit kezdeni, és ilyen vásárolgatásba, meg kávézgatásba ölt hát felfoghatatlan összegeket, amit nyilván észre sem vett, csak akkor, amikor már hát ez nagy hiányként jelentkezett. Egyébként pedig az, hogy a gyerekek itt vásárolgatnak, azért még arról is talán beszéltünk, hogy mit esznek ezek a gyerekek, tehát tényleg, hogy megveszik-e maguknak a chipset, vagy a szendvicset valami büfében, vagy mi a jelentősége annak, hogy a szülő csomagolja azt a 10 órait.
Hát ugye nyilván egy nagyon komoly érzelmi töltete van egy ilyen otthonról csomagolt szendvicsnek. Meglepő az, hogy azért előfordul, nem egyszer, nem kétszer, hanem többször az, hogy a gyerek végül is ahhoz nem is ér, mert annyira rabulejti az a valami zseppénzen vásárolt, vagy valamilyen pénzen vásárolt kóla, chips, mert pontosan az a szülő, aki ezt nagyon erőlteti, hogy kicsikém, én készítem neked, itt van, hát még van hozzá egy kis retek, egy kis, egy nagyon-nagyon-nagyon túlgondoskodással a szülő néha azt érje el, hogy hát ő nem tud róla, de mondjuk apukával landol az a szendvics, mert valami mással próbál kitörni a gyerek ebből a nagyon túlóvásból. Ellenben ugye a másik az, amikor odaadja a szülő a pénzt, hogy vegyél magadnak egy kakaós csigát. Azért itt kell az a pár mondat, amit el szoktál mondani szülői értekezleteken annó, hogy hát hogyan bocsássa el, vagy miképp számít az a gyereknek az a szendvics, amit otthon csomagol a szülő.
Hát ezt mondtam régen, hogy valóban van ennek egy érzelmi jelentősége is, de hát úgy látszik, hogy a folyamatos figyelmet azt nem lehet semmilyen ilyen szülői recepttel helyettesíteni, tehát valóban lehet túlgondoskodás is. Jó az, hogyha az a 10 óra így tényleg a gyereknek a fogára való, és akkor talán van esély, hogy meg is eszi. Hát mindenképpen igényesebb megoldás, mint mondjuk a pár száz forintot odaadni, hogy abból reggelizzen. Én mondjuk azért örök veszőparipám az is, hogy a gyerek reggelizik-e. Ez nem tartozott annyira ide a beszélgetésbe, de hát olyan korán rá tudnak szokni a gyerekek azokra az alűrökre, hogy hát ő reggel nem eszik semmit, és azért mégiscsak a nap legfontosabb étkezését hagyja ki ezzel, és esetleg helyettesíti azzal, hogy akkor egy pár száz forinttal beszalad valami üzletbe, és akkor ott megveszi magának az amúgy egyébként nem túl egészséges, de rendkívül illatozó élelmiszereket. Minden esetre, ami még ugye érdekessége volt ennek a szájbervilágról folytatott beszélgetésnek, az az, hogy vajon, hát hogyha ez a digitális játékok, videójátékok ennyire be tudják a gyerekeket cippantani, és több száz órát képesek ugyanazzal a játékkal is játszani, hogy akkor vajon ehhez képest, hogy élik át az iskolát? Tehát én valahogy arra emlékszem, hogy én gyerekkoromban számomra az iskola az egy ilyen ablak volt a világra, de valószínűleg a mai gyerek számára egészen más az az ablak, amin ő ki akar nézni, és azt az ablakot, amit iskolának hívnak, az pedig valószínűleg már nagyon belepte a kosz, meg át se lehet látni rajta, hogy ezzel kapcsolatban nekik mi volt a benyomásuk, mire emlékszel?
Szó szerint az hangzott el, hogy hát az iskolai oktatás az annyira ingerszegény, hogy hát nem is igazán üti meg azt a mértéket, hogy oda lehessen figyelni. Mondjuk ők is különbséget tettek aközött, hogy közvetlenül az online oktatás utáni agymosott állapotukban hogyan észlelték ezt, tehát hogy szenvedtek valóban attól, hogy mondjuk ott kiáll egy tanár és elkezd valamit magyarázni. Ettől kifejezetten szenvedtek. Valószínűleg úgy vettem ki a szavaikból, hogy azért visszaszoktak arra, hogy a tanár ott vezeti ezt a folyamatot, hogy tanulás és próbál érdeklődést felkelteni. Nem voltak ők abban teljesen biztosak, hogy az okos eszközöknek az órára való behozása az mennyire jó ötlet. Tehát maguk is úgy érezték, hogy feltehetően elvinni a figyelmüket. Hogy annak a játék volt, és ez nem csak az okos eszközök hibája, hanem szerintem annyira a játszáshoz, a ilyesmihez van hozzászokva már egy diák, filmnézés, sorozatnézés, tehát kicsit azt várja az eszköztől, és nem biztos, hogy azt, amit majd én valami, nem tudom én, szótanuló programot egy nyelvórán, vagy egyebet ugye, kiadok feladatnak. Tehát valószínűleg egy kicsit ilyen időpocsékolás lenne az, hogyha most itt okos eszközökkel állnánk elő tanórákon, mind a mellett, hogy roppant sok hasznuk van. Nekem valahogy az az érzésem, hogy sokszor házi feladatot lehet nagyon jól kiadni, amit örömmel és motiváltan megcsinálnak a gyerekek, mert abba már be lehet vonni az okos eszközöknek a használatát, hogy keressél egy ilyet, vagy hallgass meg egy amolyat, szóval szerintem ízi-bizit inkább abba az irányban gondolkodnék.
Hát ez nyilván nagy dilemmája a pedagógiának már jó pár éve, hogy elmenjen-e digitális irányba, és erről készítettél egy érdekes beszélgetést Uzsainé Pécsi Ritával. Őt hol kaptad mikrofon végre?
A házasság hetében, itt Szentendrén, Uzsainé Pécsi Rita tartotta a záró előadást. Nem ebben a témában, viszont őnek ez egy nagyon fontos és visszatérő témája a cybervilággal kapcsolatban, és ennek a kamaszkorral összekapcsolt hatása, és ott sikerült egy rövid beszélgetést készíteni vele.
Aminek a második része aztán majd át fog vezetni kamaszkornak a hitvilága című kérdéskörhöz, amit szintén megbeszéltünk ezekkel a fiúkkal, amire részletesebben már csak a következő műsorunkban tudunk reflektálni.
A hit kérdéseivel kapcsolatban itt a fiúkkal külön beszéltünk arról a kérdésről, hogy mi se. Hogy egy diák vagy egy fiatal hogyan próbál megszabadulni például a hitén belül a misétől, hogy kicsit úgy elég hamar eljut oda, hogy ez egy tradíció, amit a szüleim még képviseltek, de én már ezen túl tudok nőni, ez már nem elég modern a mai világban. És Uzsainé Pécsi Ritát arról is kérdeztem, hogy ebben milyen szülői trükköt tud esetleg ajánlani, hogy a szülő hogyan vészelje át ezt az időszakot, ha szíve mélyén ő még ragaszkodna ahhoz, hogy a család együtt menjen misére.
Uzsainé Pécsi Rita, a beszélgető társam egy egészen rövid interjú erejéig itt a Szentendrei Offline Centerben, ahol a házasság hete záró előadását tartotta. A kamasz sarok elmúlt adásaiban két fiatal 18 éves végzős diák volt a vendégünk, és érdekes volt a saját beszámolójukat hallani arról, hogy mi is volt valójában számukra az online oktatás. Kérdésem az, hogy vajon teljesen a kukába ment, amikor a 0-24 órában a fürdőköpenyükben és papucsukban ültek a gép előtt a gyerekeink. Itt a beszélgető társaink azt vallották, hogy a monitoron nem is igazán az órákban vettek részt, hanem a párhuzamosan a társaikkal online játszottak. Tudjuk persze, hogy ez nem túlzás, hogy ez igaz is volt, valójában nagyon sokszor történt ez. Mi történt lényegében az online oktatásban? Miért volt olyan sikerű, amilyen sikerű volt, és egyáltalán mit várhatunk az ilyen online oktatásos időszakoktól?
Az online oktatásnak a legnagyobb vesztese a kapcsolataink, és azt is figyelembe kell venni, hogy a kialakulatlan személyiség különösen, de kapcsolatokon keresztül tanulunk. Tehát az, hogy egy tanártól tanulunk, ez egy teljesen természetes folyamat, de a tanárnak a kapcsolati auráján keresztül, vagy azon a, tehát a kettőn között kialakult kötődésen keresztül tudunk a legintenzívebben tanulni. És ez nagyon nagy mértékben sérült. Tehát csak a nagyon-nagyon önálló diákok, akik már nagyon-nagyon önállók, vagy akik mögött más kapcsolati háló tudott lenni, hogy nem tudom, én volt egyszerűen matek tanár anyja, vagy nem tudom, valaki-e, akinek megint a kapcsolódásából tudott tanulni, azok tudtak jól haladni. Tehát azt nagyon fontos látnunk, hogy az iskolának nem csak az a feladata, hogy az ismereteket, hogy úgy mondjam, tálalja és valaki fölvegye, vagy hogy fölvehetően tálalja, ez is már egy jobb fok, de az is, hogy azt a közeget, azt a közösséget megteremtse, különösen a serdülőknél, akiknél életszükséglet a közösség, akiknél az intelligencia is, amikor ugye 10 éves kor körül felszívódnak idegrendszeri pályák. Ez az intelligenciát is ugye befolyásolja. És utána körülbelül 21-23 éves korig épülnek ki, és ennek az intelligenciának az újra kiépülése, ennek a feltétele, hogy a sejtek közel legyenek az idegrendszerbe egymáshoz, és a sejtek közelségének a feltétele a közösség. Tehát magyarul, most nagyon egyszerűen fogalmazva, az, hogy valaki jól tanul-e serdülőkorában, nagyon lényeges az, hogy van-e kötődő kapcsolata a tanáraival, és hogy van-e közösség, ahol felveszi ezt az ismeretanyagot. Na most itt semmi nem volt. Tehát ebben a helyzetben ez az alap, tehát ami a hordozó közeg volt, ez semmisült meg, vagy nagyon vékonyra redukálódott, és ebből lehetett érezni, hogy csinálja, tehát olyan, mintha, tehát olyan, mint az egész virtuális világ, mintha. Tehát mintha tanulnánk, mintha lenne, de nincs. Tehát nincs kötődés, nincs kapcsolódás, nem veszek részt abban a légkörben, ahol esetleg van 5 kíváncsi, és nem, mert egyedül én vagyok itt, meg a kiskutyám jó esetben, tehát, és én is pizsamában, és nem tudom, tehát hogy nem készültem föl rá, nem mentem oda, nem mártóztam bele, nem alkalmazkodtam hozzá, ők nem hatnak rám. Tehát ezt nagyon érezzük, hogy például itt is egy előadásban más dolog eljönni egy előadásra, és részt venni abban a légkörben, és úgy kapom meg az információt, és más dolog megnézni ugye akár online is, tehát valamit lehet online is, de akkor nem vettem ebben részt, és ez nem, és hogyha például egy előadásnak rossz a légköre, akkor nem is olyan hatékony, akkor nem is érezzük úgy, és hát ez az iskolában felsokszorozódik, mert serdülőkorról van szó. És ez elmaradt. És éppen emiatt nagyon sekélyes és nem lepecsételt tudás az általában, amit ebben az egész digitális oktatásban kaptak a gyerekek. És ezt nagyon érzik, csak nem tudatosul. Tehát valahogy érzi, hogy nem olyan stabil, nem olyan valami. Azt mondja Frany Tamás, hagykutató, ugye, hogy semmilyen ismeret nem megy be a hosszú távú memóriába, csak az, amit az érzelmi háló lepecsétel. Na most az érzelmi háló egy iskolában ezerféle lehet, érted? Rád kacsint, megbök, mit tudom én, közben kaptál egy levelet, itt van a szerelmed, meg mit tudom én mi, meg a tanárnő is milyen kedves volt, meg mekkora jót ettünk most az előbb, meg fociztunk a szünetbe, és különben is, és a Kata is itt van a közelembe, vagy bármi. Érted? Ezek mind érzelmi hatások, vagy esetleg a tanár egy kísérlettel, egy jó viccel, egy humorral, egy valamivel oda tudja adni, és bekíséri egy érzelmi hatással. Most ez mind elmarad. Tehát hosszú távú memóriába alig kerül be valami, és érzik is, tehát erőfeszítés sok van mögötte, mert ugye érzi az, hogy jaj, mert kell, mert a felvétel, meg a pont, meg a nem tudom, és nincs, ami bekísérje. És ennek, és ez az egyik, tehát A, és a B pedig a kapcsolati készségnek a még lesorjázása, tehát hogy hát kimaradtak a kapcsolódások, kimaradtak az alkalmazkodás, a hozzád szólok, elfogadom, hülyén néztél rám, mégse sértődök meg, kibékülünk, stb. Szóval ez komoly hiány.
Teljesen más téma lesz, de nagyon gyötrő, igen, mint kamasz gyermekek anyukája is sokszor átélem, és ezek a kamaszok az iskolában is nagyon sokszor úgy élik meg a hitüket, hogy ugye otthon valamikor még jártunk misére, ez egy kicsit olyan unalmassá vált, egy kicsit ugye a szülőnél is kifutott ez a dolog, persze, hogy rábeszél a gyereket, tanulni is kell,
igen,
és hogy azt látjuk, hogy ez egy ilyen apró tradíció számukra, amit azért vagyok én egy új generáció, én majd ezen túllépek, én majd jobban, én máshogy, nem is a hitét akarja rögtön,
igen,
a kutba adódni.
Csak
ezeket, és például a szent is egy ilyen, amit meg is fogalmaznak, hogy ez az, ami tényleg már nevetségesen a múlté. Milyen kis trükkök, vagy milyen szülői szemléletet tudnál esetleg említeni, ami egy...
Hát Hát először is érteni kell azt, hogy mi mozog benne, tehát mindent megkérdőjelez egy kamasz, és ezt el kell fogadni, és örülni kell neki, hogy megkérdőjelezi. És meg kell válaszolnunk. Tehát mondd meg, tehát kész, tehát ez az, hogy legyetek készen a válaszadásra, ez most itt van. Megkérdőjelezi, hülyeség, annyira hülyeség ez a mise, hát otthon is lehet imádkozni, hát ez egy hülyeség. Milyen unalmas ez a pap, atya ég, ez nem is volt főkészülve, te jó Isten, és milyen hideg volt ebben a nyomorék templomban, érte? Fáztam bundába is, mert jó. És ezeket ugye egyszerűen szembesülnünk kell vele, először is megnézni a gyakorlatunkat, hogy tényleg. És akkor megmondani, hogy én is, ugye akkor itt szülőként meg kell válaszolni, én miért megyek oda? De nem azt mondani, hogy nem is volt unalmas, mikor tényleg én is elaludtam majdnem. Ezt meg kell, érted? Itt egy őszinte, hiteles válasz kell, hogy nekem is unalmas volt, mondom azt, nem tudom, hogyha ismerem, akkor szegény, biztos mit tudom én valami, vagy megmentem, ha meg nem, hogy nem azért megyek oda, tudod, én is tudod, ezt szeretem odaadni, ezt az órát az Istennek, tudod, nekem az életemben mindenben az Isten kapcsolat volt az, ami, hát, ez tényleg nem a legtökéletesebb ez a mise, te hallod, én is úgy fáztam, szóval érted, amivel tudok, értsünk egyet, és mondjuk, őszinte válaszokra van éhesek, és megmutatni, hogy én ezt miért élem, mit látok benne, tehát itt azért a legvégső, hogy nekünk is elő kell keresni, hogy mint csak a, nem tudom én, mint egy ilyen robot oda megyek, mert hogy ide tartozom, vagy azt is mondja meg, hogy én azért megyek oda, ide tartozom, de én se értek X dologgal egyet, vagy valami. Tehát ez az egyik, tehát mindent meg fog kérdőjelezni, de azért kérdőjelezi meg, mert szeretné tudni, hogy mit építsen be. Tehát, hogyha erre kap őszinte válaszokat, nem az a baj, hogy akkor vannak hát nem tökéletes megoldások. Ez az egyik vonulat. A másik pedig a közösség. Tehát ezeket a gyerekeket szintén a közösség, tehát létfeltétele, tehát itt a plébániáknak, az iskoláknak, nem tudom én, szóval egy olyan közösségi hát élményé kell válnia, hogy együtt tartozunk oda, vagy legalább a felkészülés, legalább, vagy valamilyet. Tehát én nem mondom, hogy ott most fesztivált kell rendezni a misén, tehát egyáltalán nem vagyok a híve, de hogy a közösség tartozik oda. Tehát, hogy ott vannak az ő barátai, azok a társai, akikkel ő jól érzi magát, illetve nem csak a misén. Tehát, hogy azt mondom, hogy nem tudom én, van egy olyan jó csapat, akivel akkorákat kirándulunk, vagy játszunk, vagy beszélgetünk, vagy valami, és most bocsánatot kérek, mellesleg néha elmegyünk a misére, és szódával elmegy ez is. És meg fogja érezni azt, hogy ez ide valahova becsatlakozik, de hogy akkor ott az az ember van, azok az emberek vannak, vagy az a pap mondjuk, vagy valaki az, akivel az előbb rúgtuk a bőrt, érted? És ezeket, hogyha belegondolunk, nem tudom, hogy neked milyen volt ez a serdülőkori élmény világod, nekem nagyon jó volt. Viró püspök úr volt akkor ott plébános Pécsett, és mindenfélét csináltunk, és játszottunk, és kirándultunk, és zarándokoltunk, és beszélgettünk, és mindent csináltunk. Tehát egyszerűen az a közösség, és gyakorlatilag tényleg így volt, hogy elment a mise is valahogy. Szóval utána énekelgettünk, ott, tehát, na, de azok a barátságok, azok abból sok házasság lett, sok, én iskolát szerveztem utána, hát a féliskola abból volt. Tehát, hogy ezek látszik az, hogy ezek mély kötődésekké tudtak válni, amiknek a hitünk is nagyon erős része volt. És az a pap, nagyon nagy szerepe van a vezetőnek itt is, mint ahogy mindenben, ugye fejétől bűzik a hal. Tehát, hogyha van egy ilyen vezető, egy közösségvezető, vagy egy pap, akihez tudnak kötődni, és itt fontos a kötődés, tehát nem a papért járunk a templomba. Hát, de... Tehát főleg egy serdülő, tehát akinek a kapcsolatok azon áll a mindent. Persze. Tehát én azt hiszem, hogy azt a közeget megkeresni, ahol ő személyesen, tehát befogadottnak, személyes kapcsolatban érzi magát, ahol más is történik. Tehát nyilván nem fogja most a mise misztériumát mindenben átélni, de a közösség misztériumát átélheti. És hogyha ez kötődik ahhoz a szentségi élethez, akkor abban ahhoz is fel fog nőni. A kind of magic, one dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic, one shaft of light that shows the way. No more. It's a kind of magic. The bell that rings inside your.
Kedves hallgatóink, Uzsainé Pécsi Ritával való beszélgetéssel véget is ért a műsoridőnk. Elköszönünk, két hét múlva újra találkozunk.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán volt a mikrofonnál. Köszönjük a figyelmüket!
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.